Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Mi az E.ON-nál azt valljuk, hogy csak együtt győzhetjük le napjaink legnagyobb kihívásait, és teremthetünk egy zöldebb világot. Felelős vállalatként hiszünk benne, hogy már ma megtehetjük az első lépést a fenntartható jövő felé vezető úton. Legyetek ebben az E.ON partnerei, mert a ti energiátok lehet a változások mozgatórugója. A műsor kiemelt támogatójaként közös gondolkodásra és cselekvésre invitálunk titeket, hiszen mi együtt nem ismerünk lehetetlent.
Akik jártasak a kriptovaluták világában, azoknak biztosan nem kell bemutatni Sam Bankman-Friedet. A nagyjából 20 milliárd dolláros vagyonnal rendelkező fiatal befektető mogul, az FTX amerikai kriptotőzsde alapítója és vezérigazgatója. Nem csak amiatt számít unortodoxnak, amivel kereskedik, hanem azzal is, ahogyan cégbirodalmát vezeti. A mindössze 29 éves Bankman-Fried az úgynevezett effektív altruizmus irányzat és mozgalom követője, melynek célja, hogy bizonyítékokra és érvekre alapozva megtalálja a másokon való segítés leghatékonyabb formáit. Tagja a Giving What We Can szervezetnek is, amiben a résztvevők bevételük legalább 10%-át ajánlják fel rendszeresen hatékony, jótékonysági célokra. Bankman-Fried egyébként 2017-ben épp az effektív altruizmus hatására döntött úgy, hogy kriptovalutákkal fog kereskedni. A jótékonysági szervezet, ahol akkoriban dolgozott, ebben a filozófiában működött. Így döntött el, hogy a legjobban akkor tud segíteni, ha rengeteg pénzt szerez, amit utána hatékonyan eladományozhat. Ismerősei közül sokan egyfajta különc kapitalista szerzetesnek tartják, aki az FTX építése elején állítólag a társas kapcsolatokról is lemondott, hogy több ideje legyen. Egyik barátjának azt mondta, minden egyes alvással töltött perc x ezer dollárba kerülhet, amiből következik, hogy ennyivel kevesebb emberi életen lehet segíteni. A Bahamákon szobatársakkal együtt élő kriptogurú amiatt is bekerült a hírekbe, hogy nyíltan kiállt a milliárdosok megadóztatása mellett. Azzal érvelt, hogy kötelességének érzi, hogy visszaadjon a társadalomnak, és ezt a gazdagoknak nem a saját hírnevük vagy tekintélyük miatt kell megtenniük. Ha módjukban áll, akkor mindenképpen segítséget kell nyújtaniuk a világnak. Sokan ezt még mindig úgy fogalmazzák meg, hogy ilyenkor egy milliárdos a saját érdekei ellen beszél. Ez az a szemlélet, aminek változnia kell szerinte. A világ jobb átétele szerinte mindenki érdeke. Az üzleti siker nem csak a pénzről szól. A verseny nem azt jelenti, hogy minden áron legyőzöd a többieket, a kapitalizmus pedig nem szükségszerűen kizsákmányoló. Pistül Veronika vagyok, az elmúlt 10 évben a Bridge Budapest vezetőjeként azon dolgoztam, hogy bebizonyítsuk, érdemes hosszú távon és értékalapon céget építeni. A Rebusinessben olyan üzleti szereplőkkel beszélgetek, akik hisznek ebben. Ebben az epizódban az iskola alapításról lesz szó, mert hogy egyre többen vágnak bele. Ahogy Barát Barna, aki Baliról hozta a Real School Budapest mintáját. Nem csak a tárgyi ismeretanyag leadása a céljuk, hanem hogy projekteken keresztül tanulják meg a gyerekek, a vállalkozói és a környezettudatos gondolkodást, és így fejlődjenek az ehhez kapcsolódó készségeik. Ezt a műsort azért hoztuk létre, hogy megmutassuk, hogyan lehet az üzlet a társadalom számára is hasznos, a környezet számára pedig fenntartható. A siker kulcsa a partnerségben rejlik, ezért örülünk annak, hogy a velünk közös értékeket valló E.ON kiemelt támogatóként csatlakozott hozzánk, hogy egymást erősítve minél többekhez jussanak el az üzeneteink. te történeted nem azzal kezdődött, hogy iskolát alapítasz, hanem céget vezettél sok-sok éven át, és nem te vagy az első apuka, aki úgy ülít, hogy aztán iskola alapítóként jegyzi ma a közvélemény, vagy a nyilvánosság. Te hova vezeted vissza a saját életedben azt a döntést, hogy az egyszer csak megfordul, és a pénzcsinálás háttérbe kerül oda, hogy meg kellett csinálni valamennyi összeget ahhoz, hogy dönthess aztán így?
Hát igazából ez 2002-re nyúlik vissza, amikor hazaköltöztem Londonból Magyarországra. Én akkor döntöttem el, hogy nem a pénz lesz az első, hanem az, hogy mivel foglalkozom.
Akkor vagy hány éves?
32. És hazajöttem, és amúgy kerestem, aminek úgy éreztem, hogy egy tartalmas elfoglaltságot fog jelenteni a következő 30-40 évre, mert arra jutottam, hogy visszanézek az életemre majd valamikor 60-70-80 évesen, és szeretném azt tudni, hogy úgy töltöttem a legjobban, ahogy tudtam.
Mert 32 évesen mi állt össze Londonban? Mit láttál, amit nem akartál folytatni?
Hát én a világ legnagyobb ital cégénél dolgoztam, ami elképesztő élmény volt, és rettenetes nagy tudást szereztem benne, és egy fantasztikus életstílussal is járt, és úgy éreztem,
hogy... Úgy képzeljük el az örök ifjak életét? Ezt képzeljük?
Nem feltétlenül, de nagyon izgalmas témákon dolgoztam, nagyon érdekes és rendkívül magas kvalitású emberekkel a föld különböző pontjain, de maga a tartalom az a végén csak ahhoz vezetett vissza, hogy alkohol. És rájöttem 32 évesen, hogy ez nem az én utam. És akkor hazaköltöztem Magyarországra, és kerestem egy olyan partnert igazából, vagy egy olyan kezdeményezést, amihez be tudtam csatlakozni, és szerencsés voltam. Egy fél éves keresés után találkoztam egy James nevezetű angol úriemberrel, aki
Magyarországon,
igen, aki akkor úgy tűnt, hogy ugyanan őrült volt, mint én, és akkor kezdtem el a klímaváltozásról tanulni tőle, és egy másik sráctól, akik akkor már létrehoztak egy pár éve egy vállalkozást, aminek az volt a célja, hogy az üzleti világotnak a széndioxid kibocsátását csökkentsék. És becsatlakoztam hozzájuk, gyors talpalomra elkezdtem megtanulni, hogy mi az, hogy kiotói jegyzőkönyv, mi az, hogy széndioxid kibocsátás, és utána, ez ugye 20 éve volt, és felépítettük Európa legnagyobb kibocsátás kereskedelmi cégét, aminek a 12. évében jutottunk el oda, hogy úgy éreztem, hogy egy másik vezérigazgatót tudunk felvenni, tehát először felvenni, az nem sikerült, és utána pedig a cégen belül kinevezni, és akkor elköltöztünk Balira.
Na várjál, és miért lesz eleged? Tehát oké, kiszállsz Londonban az alkoholbizniszből, abból eleged lesz. Beszállsz egy új szektorba, amit akkoriban tanulsz, és nyilván sokkal inkább szól a világ jobb átételéről, és akkor ebbe elfáradsz, vagy eleged lesz, vagy mi történik?
Én úgy éreztem egyrészt, hogy már maga a cég elkezdett egy olyan irányba menni, ahol már nem az volt a lényeg, amit én tudtam hozzáadni, ami egy korai fázisú, jövő mutató, misszió alapú nagy vállalkozás, hanem elkezdett egy olyan professzionális, igazából egy brokeri tevékenység, egy mély pénzügyi tevékenység irányba menni, amihez én már nem értettem. Ez volt az egyik oldal, a másik oldala pedig az, amit a Debreceni Barnabás mesélt neked nem olyan nagyon régen, hogy úgy érezték, hogy ideje a gyerekeket elvinni külföldre, és egy olyan környezetbe vinni, ami sokkal jobban passzol azokhoz az értékekhez, amiben hiszünk. És ez nekünk 2014-ben következett be a feleségemmel, a Vikivel, akivel két gyerekünket szerettük volna egy olyan környezetbe rakni, ahol sokkal jobban megtaláljuk azokat az értékeket, amikben hiszünk nap mint nap, és ez lett Bali Green School.
Miért kell ez ilyen messzire menni? Európában nincsenek jelen ezek az értékek, amik nektek fontosak?
Nem találtunk feltétlenül Európában egy iskolát, amelynek az lett volna a célja, mint ami a Green Schoolnak volt a célja, hogy a jövő zöld vezetőit nevelje ki. Ez azért 2014-ben még egy elég hangzatos ígéret volt, és szerettünk volna egy radikális változást az életünkbe, és berakni magunkat egy olyan környezetbe, ami a komfortzónánkon jelentősen túlmegy. Úgyhogy ezek adódtak össze azzal, hogy kerestünk a világon valahol egy olyan iskolát, ahova a gyerekeket el tudnánk vinni, és azt gondoltuk, hogy mi két évig pedig foglalkozunk azzal, hogy magunkat rendbe rakjuk.
És az ez sikerült? Volt a történet.
Hát ez két hétig tartott.
A rendbetétel?
A rendbetétel.
Hát akkor az nem ért véget.
Nem, mert utána berántott minket az iskola, a Green School.
A szülői munkaközösség, majd aztán a cég, az iskola vezetése konkrétan, de hogy valójában tök egyértelművé vált, hogy nektek ott dolgotok van.
Igen, igen, konkrétan meghívtak. Egyébként mind a kettőnket arra, hogy különböző szerepekben segítsünk az iskolának a fenntarthatatlanságán változtatni. Ugye ez iskola volt, amelynek a célja fenntarthatóság volt, de nem volt fenntartható.
És akkor nem érezted azt, hogy eljöttünk a világ végére, mert azt hittük, hogy a gyerekeinknek ez majd jó lesz, és akkor egy ilyen hatalmas csalódás, hogy a fenntarthatatlanak gondolt iskola, az totál fenntarthatatlanul működött?
Nem volt egy óriási csalódás, mert találtunk egy olyan szerepet, meg olyan szerepeket benne, amitől ez nekünk még sokkal izgalmasabb lett, és úgy éreztük, hogy hozzá tudunk adni valamihez. Tehát ez önmagában nem jelentett csalódást, egy teljesen más terület volt, mint amivel korábban foglalkoztam én. Találtunk ráadásul egy olyan közösséget, és kérdezte az értékeket, ahol mindenki azért ment ebbe az iskolába, hogy egy jobb világot csináljon. Tehát körülbelül az iskának a 70%-a az azért költözött Balira, hogy itt mind azt fogják a gyerekek magukba szívni, hogy egy jobb világot kell csinálni, és megtanulják azt, hogy ez hogy lehet.
Bocs, hogy kicsit kekeckedem, de ez azt is jelenti, hogy te a gyerekeidet a zöld világ reményében vezetőnek szánod?
Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, ami rendszeresen feljön, hogy mindenkinek vezetőnek kellene lennie. Én azt gondolom, hogy ez egy szemlélet, ez egy gondolkodásmód, ez egy hozzáállás a világhoz. Ez nem azt jelenti, hogy neked akár egy politikai pártot kellene vezetned, vagy egy céget kell vezetned, hogy legyen egy vezetői mentalitásod.
Ez, azt gondolom, ez a felelősségvállalásról szól inkább?
Arról mindenképpen, igen, hogy nem csak beállok a sorba és követek mindent, hanem van saját gondolatom, és képes vagyok akár másokat is inspirálni arra, hogy egy bizonyos irányba menjenek. Tehát szerintem ez a vezetői a világnak, ebbe belefér az is, hogy én magam csinálok valamit, vagy csatlakozom egy csapathoz, de egy hasonló szemlélettel.
Na és akkor ez az egész Green School-os létetek, ez odáig fajult, hogy te stratégiai igazgatója is lettél az iskolának, és hát nagyon masszívan részt vettél abba, hogy ennek a szemléletnek és magának a hálózatosodása, hogy fog végbe menni például ennek az iskola típusnak.
Legelső feladatunk az volt, hogy közös nevezőre hozzuk a különböző iskolai résztvevőket, tehát a tanárokat, a szülőket, az iskola alapítókat, mert mindenkinek teljesen más elképzelés volt arról, hogy miért vagyunk itt, mit akarunk csinálni, és ezt hogyan fogjuk csinálni. Arról nem beszélve, hogy ez egy nagyon változó közösség volt, hiszen mindenki egy-két évre ment. Tehát mindenki más különböző reményekkel érkezett, mindenki meg akarta magát valósítani. A közösség jelentős része az a midlife crisis kerülés közepén volt.
Ez azért ilyen erős vállalásnak tűnik ebben rendet csinálni.
Nagyon izgalmas volt, mert sikerült összehozni egy közös misszióra és egy közös cél érdekében egy közös tervet sikerült kidolgozni, amit aztán egészen meglepő módon az iskola is valósított. És néhány év alatt egy sokkal stabilabb, sokkal struktúráltabb, pénzügyileg is egyébként stabilizálódó rendszer lett belőle, ami továbbra is megtartotta azokat a fantasztikus értékeit, amivel oda rántott embereket.
De félig viccesen teszem fel ezt a kérdést, hogy ez akkor egy nagy csoportterápia volt ott? Ahogy aztán ez végül sikerült?
Igen, tehát például az a folyamat, hogy kitaláljuk, hogy igazából milyen irányba megyünk, ezeknek mi a fő elemei, mi a misszió, hogy nézzen ki az oktatási programnak az alapstruktúrája, az egy 80 fős projekt volt az iskolában.
Szülői munkaközösséggel.
Is. Tanárokkal is, alapítókkal is, vezetőkkel is.
És már ott megfogalmazódik benned, hogy megtaláltad, amivel foglalkozni szeretnél?
Nekem volt egy aha pillanatom, amikor a gyerekemnek volt egy méhekkel kapcsolatos projektje. Ezt elmondtam egy beszédben egyszer. Az egy nagyon-nagyon mélyen beütő pillanat volt, amikor rájöttem, hogy rajtuk fog múlni az, hogy milyen világ lesz, és azt, hogy...
Mondjuk el ezt a történetet, de tényleg már több helyen elmesélted, de szerintem ez egy fontos megértése annak, hogy mit jelent ez a jövő zöld vezetői szemlélet, akár a felelősségvállalás is, és hogy mi hozott változást a te életedbe.
Hát a rövid változata az volt, hogy a kisebbik gyerekem az, amikor elsőbe ment, az a második éve volt a Green School-ban, akkor ott tanult meg írni, olvasni, meg számolni, és ez olyan projekt keretében csinálták, amikor egy gimnazista lány, illetve egy pont ráérő szülő, az osztályfőnök és a gyerekek összeálltak, hogy tanuljanak a méhekről. És kiderült, hogy az iskolában már nincsenek méhek, régen voltak, de eltűntek a méhek. És a gyerekek erről írtak egy történetet, kiszámolták, hogy mennyi pénz kell, vagy megtudták, hogy mennyi pénz kell ahhoz, hogy egy kaptár tudjanak venni, meg egy első méhcsaládot, és fényképeztek, és kiadtak egy kis könyvet, amit eladtak a helyi, az iskolában lévő piacon, a szülőknek meg a látogatóknak, ebből pénzt gyűjtöttek, vettek belőle egy méhkaptárt, azt lerakták az iskola egyik szegletében, amiről én mind nem tudtam, és ebben persze nyilván volt együttműködés, ebben volt egy kitalálása az egész projektnek, volt fotózás, volt rajzolás.
Üzleti folyamatok voltak benne.
Volt meséljás, történetírás, és a végén megragadta a gyerekem az évvégén a kezemet, és lementünk a folyópart, és azt mondja, nézire papa, hogy mit segítettem létrehozni. És megmutatta a méhkaptárt. És ez egyszerűen olyan mélyen beütött nekem, hogy az elsős gyerekem megváltoztatta a világnak egy pici szegletét, és ezt ő átérezte mélyen, hogy ez rajta is múlott. Hogy nekem ott valamit, bennem valami történt, és azt arra jöttem rá, hogy nagyon klassz, hogy a különböző üzleti vállalkozásokkal itt csökkentjük a széndioxid kibocsátást, de az igazi fundamentális gondolkodás, változás az ebben a generációban fog létrejönni, és az pedig azon múlik, hogy milyen iskolai környezetben nőnek fel.
Van még erre idő?
Az a nagyon érdekes, hogy azt hittük, a Green Schoolban is azt hittük, hogy meg kell várni, míg a gyerekek felnőnek, hogy hassanak a világra. Két dolog történt. Egyrészt a gyerekek sokkal hamarabb elkezdtek hatni, olyan projektek, vállalkozások és kezdeményezések jöttek ki a 12-13-14 éves gyerekek közül, amik már ott hatottak a világra, erre is rengeteg példám, hogy egyszer lesz rá időnk. De a másik, ami történik, hogy a szülők azonnal elkezdenek másképp gondolkodni. Tehát a családokba beépül rögtön is elkezdenek másként, már a nagymamák is. Tehát az én gyerekeim például rendkívül szeretik a túrórudit, túrórudit tele van pálmaolajasan, úgyhogy a gyerekek nem esznek túrórudit, de a nagymama sem vesz már túrórudit emiatt. Úgyhogy ez egy apró példa, de hogy nagyon-nagyon komolyan gondolják azt, hogy ők nem vesznek pálmaolajas terméket soha többet, és ez elterjed a családban. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a gyerekeken keresztül konkrétan legalább egy, de inkább két generációra is hatunk már most.
Akkor miért költöztetek haza Baliról?
Igazából egy egészségügyi, a családban volt egy egészségügyi probléma, ami miatt haza kellett jönnünk és támogatni a család többi részét. Én akkor már, ahogy említetted, azzal foglalkoztam, hogy lehetne ezt elterjeszteni, ezt a gondolkodásmódot, szemléletet, ezt a missziót, hogy csináljunk egy jobb világot, és az iskola szóljon arról, az egész iskola szóljon arról, hogy jobb világot csináljunk. És hazajöttünk, és kerestünk mindenfele olyan iskolát, aminek ez lehetne az alapja, nem találtunk, és akkor azt gondoltuk, akkor csinálunk egyet.
Oké, azt gondoltuk, hogy csinálunk egyet. És akkor te hogy gondolsz, mint egy üzleti vállalkozásként, mint egy misszióként, mint egy mozgalomként, mint egy bárhogy, vagy fontos-e, hogy címkézzük?
Elmebetegség.
Igen?
Ként gondolok rá.
Erre gondolsz ma, vagy akkor is tudtad, hogy ez
nem,
őrűség?
Nem, azért sejtettem.
Sejtetted, hogy ez teljesen, tehát, hogy ez vakmerőség.
Két évig készítettük elő, én nem hiszem, hogy sokat aludtam két év alatt.
Mennyi pénzt költöttél?
Hát költök.
Kiszámoltad?
Még mindig költök.
Számolod?
Persze, persze.
Hol tartunk?
Hát lassan $1 millió.
Wow.
Nagyságrendnél tartunk.
Fáj?
Nem. Tehát, hogy
mert van elég, vagy?
Nem, egyáltalán nem elég. Nem, hát a gyerekek tudják, hogy az örökségüket szórjuk el. Azért, mert nincs fontosabb ennél. De én azt gondolom, hogy egyébként, ha modell működik, ez valamikor vissza fogja hozni magát. Úgy döntöttünk, hogy a Magyarországon a magyarországi iskola az teljesen és igazából is non-profit lesz, tehát innen mi soha nem fogunk egy fillért kivenni. A cél az, hogy fenntarthatóan működni tudjon.
És majd egyszer, mert ebben kicsit az így benne volt, hogy majd egyszer akartok ebből kivenni, és akarod, hogy ebből termelődjön plusz, de az mondjuk a nemzetközi terjeszkedés eredménye lehet?
Én azt szeretném, hogy ez egy olyan életképes modell legyen, hogy ha szükség van arra, hogy mondjuk tőkét kell bevonni, akkor képes legyen ezt a tőkére valami megtérülést adni. Mert nagyon fontos szerepe van a pénznek az életben, és ezt nem szabad a szőnyeg alá söpörni, hanem tényleg úgy, azt gondolom, úgy kell rá gondolni, mint a véráram áramlatra. Tehát ez egy eszköz pontosan, úgyhogy szerintem már semmi szégyelni való nincsen, de el kell jutni odáig, hogy egy tisztességes és transzparens valami és legyen képes ezt hozni. Ez azért egy idő, ezt jó kitalálni.
Hol tartotok ebben a kitalálásban? Szerinted mikor jön az a fázis, hogy ez mondjuk egy befektető számára izgalmas?
Hát mi most ott tartunk, hogy ebből csináljunk nagyon jó iskolát. Tehát ebben megy bele az összes energia, ami Budapesten van. Ez az én még munka. Tehát én azt mondtam magamnak, hogy ez nekem egy 5 éves projekt. Az, hogy Magyarországon ebből egy nagyon jó iskola legyen, és fenntartható, tehát anyagilag is fenntartható iskola legyen. Ezzel párhuzamosan elkezdjük következő iskolai tanévben azt, hogy tudunk ebből egy olyan modellt csinálni, amit másokat is inspirálhat és segít arra, hogy csináljanak iskolát. Nem tudjuk még, hogy mi lesz ez a modell. Tehát biztos nem egy copy-paste franchise modell, de valami, ami segít másokat abban, hogy iskolát csinálnak, mert rengetegen szeretnének sulit csinálni, és nagyon nehéz.
Azt hittem, hogy már most van ennek a modellnek néhány eleme készen, mert ha arra gondolok, hogy nyitottatok egy vegán kantint, és ez egy irodakomplexumban van, ez akkor akár még egy bevételi forrása is lehet tulajdonképpen az iskolának, hogy másokat is etet, nem csak az odajáró gyerekeket.
Igen, ez is lehet a
modell. Egyelőre a pénzt viszi.
Ez is lehet a modell része. Ezt azért csináltuk, mert az iskolának kellett egy olyan konyha, amely nagyon jó minőségű, izgalmas, gyerekek számára is elfogadható ételeket képes csinálni, és ilyen szolgáltató nincs.
De akkor ez nem az üzleti modell, vagy nem annak a modellnek a része feltétlenül lehet, de még kvázi tesztfázis.
Abszolút tesztfázis, nagyon sok minden tesztfázis. Ez is az, meg ez nagyon helytől függ. Tehát az attól függ, hogy egy másik iskolának milyen környezete lesz. És
persze, de ha a modellnek
lesz.
Az a része, hogy ez a típusú iskola egy ilyen közegben nyílik biztosan, bárhol a világon, akkor az tud része lenni a modellnek.
Abszolút.
De akkor van 12 év, amikor céget vezetsz, építesz, növekszik, stb. Meg van most, amikor megint az elejéről elindítasz valamit. Mi a hasonlóság és mi a különbözőség az akkor és a mostani helyzetben?
Nagyon sok hasonlóság van egyébként. Tehát ugyanúgy az iskának az első néhány évében én írtam a szerződéseket, mint ahogy a cég első néhány évében is én írtam a szerződéseket, mert nem tudtunk jogászokat megfizetni, meg nem is tudtuk, hogy mit kell kérdezni. Tehát, hogy ez ebből a szempontból ugyanígy a rendszerek, vagy meg az egész koncepció termékek kitalálása. Tehát nagyon-nagyon sok a hasonlóság. A másik meg az a nagy tanulság, ami az első, vagy hát ebből a nagyobb vállalkozásomból jött, hogy sokkal hamarabb kell a profikat bevonni, és befektetni abba, hogy a legprofibb emberek jöjjenek, és ezt csináljuk egyébként az iskola kezdete óta, tehát egy nagyon profi csapat van, ettől ennyire drága egyébként. A tanárok is, profik, vezetőség is, hogy ezt csináljuk jól, tehát ha már csináljuk, akkor csináljuk jól.
Az ember nem veszít motivációt azzal, hogy a gyereke nő?
Hát én még ott tartok, az enyém az 13 és fél éves, tehát mi most szeretnénk elindítani a gimit.
Na, akkor nem, mert eddig csak általános iskola
mert most
volt.
Általános iskola, ma még az általános iskolára van engedélyünk, a 8-ig, most zajlik a giminek az engedélyeztetése. Ez egy nemzetközi iskola, amiről beszélünk, a legmagasabb szintű brit akkreditációval.
Egyedül az országban?
Hát most ez a szintű, ez a típusú, ez így igen. Van. És a gimnáziumra is megvan ez már, de még nincs meg a működési engedélyünk. Ezen rajta vagyunk, és reméljük, hogy ez sikerül. És az én gyerekem, mint 13 és fél éves, tehát nekem még van 4 évem, 5 évem igazából összesen arra, hogy ez egy elképesztően jó suli legyen. Úgyhogy a motiváció még nagyon ott van, sőt egyre nagyobb a nyomás.
De így is szakaszolod, hogy 5 évet adsz annak az életedből, hogy ebből egy működőképes modell jöjjön létre, és akkor utána majd új szakasz kezdődik?
Nem gondolok ennyire előre. Tehát én azt tanultam meg, hogy fontos a stratégia, leginkább az iránya, de hogy mi lesz 5 év múlva, fogalmam sincs. Tehát mi lesz 1 év múlva, azt se tudom. Körülbelül valamennyit tudok tervezni, de nem, én nem tervezek 5 évre előre, csak nagyon nagy vonalakban.
Na ez azért érdekes, hogy mondod, mert nagyon régóta szerettem volna valakinek ezt a kérdést feltenni, de itt az alkalom, hogy azt megértsük, hogy amit csinálsz, az abszolút a hosszú távú elköteleződésről szól, a jövő generációkért vállalt felelősségről, mentsük meg a földet. Ehhez képest például a saját tervezés, az nem is gondolkodik 5 éves ciklusokban. És ez nyilván nem mond egymásnak ellen, csak segíts megérteni azoknak, akik egyébként ezzel indokolják azt, hogy ők miért nem köteleződnek el adott esetben hosszú távon.
Hát az a nagyon érdekes, hogy ahogy mondtam, az első 2 évben nem nagyon sokat aludtam, amikor terveztük az iskolát, de ennek az egyik oka az volt, hogy tudtam, hogy ha ezt megnyitjuk, onnantól kezdve nincs visszaút. Tehát ez olyan, mint a gyerekvállalás. Nem tudod leadni utána. Tehát nekem el kell vinnem ezt a sulit egy olyan szintre, hogy ez képes legyen saját lábán működni, és nagyon magas szinten teljesíteni az ígéreteket, amiket vállal. Tehát hogy ebből a szempontból ez egy nagyon hosszú távú elköteleződés, azt nem tudom, hogy ez hogyan lesz 5 év múlva, és hol fog tartani pontosan. Van tapasztalatom a vállalkozásban is, illetve iskolában is, hogy mennyi idő alapdolgokat létrehozni, meg lefektetni. Tehát, hogy van egy elképzelésem, hogy mennyi, de az, hogy nekem ebben személyesen hány évig kell pontosan hogy részt vennem, ezt nem tudom. Az a célom, hogy ne kelljen.
Akik nem értik, hogy az ember miért költi a gyerekei hagyatékát, azoknak mit mondasz?
Mi sem szórni szeretnénk a pénzt. Tehát nem az a célunk, hogy elszórjuk, hanem az, hogy egy kicsit nagyobban próbálunk gondolkodni, és bízunk benne, hogy a pénz az egy következmény lesz, nem pedig a cél. Tehát, hogy egy jó működő iskola modell képes megtalálni azt a közönségét, amelyik ki tudja fizetni ezt az oktatást. Ennek egyébként része nálunk az is, hogy 20-25% a gyerekeknek például ösztöndíja jár a suliba. Ez a modell első rész, legelső
ez
része
ne
volt.
Egy tisztán elitista közeg legyen.
Abszolút nem. Tehát a sokszínűség az nekünk egy nagyon alapértékünk, mind kulturálisan, tehát már most nem tudom, 15 különböző országban vannak gyerekek, de az is, hogy ösztöndíja is jöjjenek. Ennek egyébként része volt, amikor kitört az ukrán háború, akkor rá egy hétre meg volt az ukrán koordinátorunk és tanárunk, aki segített utána megszervezni mindent, köztük egy 50 fős ukrán iskolát. És erre pénzt gyűjtöttünk, hogy ezt tudjuk finanszírozni. Tehát ezek elképesztően motiváló dolgok.
A gyerekeket vállalkozni tanítjátok, vagy szemléletekre tanítjátok?
Alapvetően gondolkodásmódot, hogy szemléletet szeretnénk átadni, vagy az erre való igényt felkelteni. Ennek része az, hogy csinálhassanak vállalkozásokat is. Mi alapvetően projekteken keresztül tanulunk, 6-tól 12 hetes projekteken. Mindenkinek van egy témája, mindenkinek van egy kulcskérdése, mindenkinek megvan, hogy milyen tantárgyi tananyaghoz kvázi kapcsolódik, viszont mindenkinek más a formája. Tehát például a második negyed évünkben most januártól egy olyan projektünk volt, amiben azt a kérdést tettük fel, hogy hogyan tud a művészet társadalmilag pozitívan hatni. És ez egyébként egy második világháborús holokauszt téma volt, ahol a gyerekek azzal kezdték, hogy körbe mentek Budapesten, és megnézték az összes olyan művészeti alkotást, mondok egy példát, a cipők ugye a Dunaparton, ami kapcsolódott a második világháborúhoz, és egy társadalmi üzenete volt, társadalmi hatása volt. A vége ennek a projektnek az volt 12 hét után, hogy a Virágüri Galériában kiállítottuk a gyerekeknek a saját műalkotásait, amelyek egy saját maguk által választott társadalmi vagy környezetvédelmi témáról szólt, és a saját üzenetüket fogalmazták meg benne, és egy egészen döbbenetes minőségű alkotások jöttek létre.
Hány éves gyerekekről beszélünk?
Hát ez 6-tól 13 éves korú gyerekekről beszélünk. Volt egy korábbi projektünk, ahol megint csak a picikről beszélek, mert ott a leglátványosabb, hogy ez milyen jól működik. Ott a 7 évesek írni tanultak, és ennek keretében írtak leveleket különböző embereknek a világban, akiket ők fontosnak tartottak. Tehát megint csak nem csak a füzetbe írták osztályzatra, vagy javításra, hanem hogy legyen tétje. És két kislány, Sir David Attenborough-nak írt egy levelet arról, hogy őket mennyire érdekli a természet, meg az állatvilág, és hogy félnek, és megpróbálják a saját életüket úgy élni, hogy jót tegyenek. És képzeld el, hogy néhány héttel később Sir David visszaírt nekik egy kézzel írt levelet, amire azt mondta, hogy ha sokkal több ilyen ember lenne a Földön, mint ők, akkor a világ egy sokkal jobb hely lenne. Most én azt gondolom, hogy 7 évesnek ez úgy beég.
Hát ez szerintem a felnőtteknek is.
Igen, és mindezt azért már írni tanultak.
Pont az történik, amit az iskában csináltok, ami történhetne az üzletben is. Minden cselekedetünknek lehetne tétet adni azzal, hogyha a fejünkben összeáll, hogy minden egyes döntésnek van tétje valójában, és hogy hiába bagatelizáljuk azt, hogy ez nem a mi felelősségünk, vagy politikai felelőssége, vagy a társadalom felelőssége, vagy aki, de valójában ezek az egyéni felelősségek, hogyha komolyan lennének véve, és lenne tétjük, akkor más lenne a helyzet.
Ami még nagyon fontos, az a környezet, én azt hiszem ehhez, és egy fantasztikus környezetünk van Magyarországon, meg Budapesten, erre megint csak, hogyha nem bánod, mondanék egy példát. Most az
egyébként utolsó. Azt gyorsan mondd el, hogy ez miért nem green school, és miért nem real school, szerintem ez sokakban felmerülhet,
Az egyik fő oka annak, hogy ez egy sokkal kisebb dolog, mint amit a green school szeretne csinálni. Tehát a green schoolnak az alapítói, a tulajdonosai, ők azt döntötték el, hogy ők ilyen mega iskolákat csinálnak. Ez itt nem élne meg, tehát itt nem lehet egy giga iskolát csinálni, nem tudom, 1000 fős zöld iskolát, az itt nem működik.
Mert nincs elég igény rá?
Én azt gondolom, hogy nincs elég igény rá, soha nem kaptam valószínűleg engedélyt, és nem tartunk még ott. Majd minden iskola egyszer zöld iskola lesz. Ugyanúgy, mint minden
vállalkozás. És akkor nem is kell úgy hívni, hogy zöld, nem?
Nem is iskola. Kell úgy hívni, és akkor mi picit tovább vittük, és ebből lett a real, mert hogy a zöld az már a valóság, az legyen a valóság, és valós projekteken keresztül szeretnénk tanítani, meg egy rövidítés is, de nekünk az volt a nagyon fontos,
minek hogy a rövidítése?
A real, aha, az a relevant, mint releváns, entrepreneurial, ugye, mint egy ilyen vállalkozói gondolkodású art field, ez azért művészettel teli egyébként, hogy kicsit kevésbé legyünk robotok, és kicsit többet legyünk emberek. Learning, ez a real. Gyorsan visszatérve a példára, hogy az utolsó projektünk, annak az volt az alapkérdése, hogy hogyan tudunk úgy egy közösségi eseményt létrehozni, hogy az hasson, valamegint csak pozitívan hasson, és a fenntartható divat lett a témája, de hogy az egész arról szólt, és azzal kezdődött, hogy a gyerekek elmentek egy használt ruhaboltba, és elkezdtek maguknak 1000 forintért ruhát venni, nem a Zarában, nem tudom, 5000-ért vagy 8000 forintért, és rájöttek, hogy ez ugyanolyan fantasztikus élményt ad, sőt, még izgalmasabb is.
Kicsit van lelki furdalásom a következő kérdésért, de nem tudom megállni, hogy ne tegyem fel, mert szerintem többen vannak úgy ezzel, mint ahogy most én, hogy hallgatlak, és mosolygok, és boldog vagyok tőle, hogy ilyen élményekben van részetek a mindennapokban, és a gyerekek is így nőnek fel, és közben kattog a fejemben, hogy ez egy kivétel. Szerinted ez megváltozhat valaha? Lehet ebből több? Lehet az az élménye itthon embereknek, hogy ez nem kivétel?
Én nyilván remélem, és amit mi csinálunk, azt mindent megosztunk, hogyha valaki szeretne ebből inspirálódni, vagy tud, akkor tegye ezt. Nyilván nem könnyű mindent átvenni, de Magyarországon is van egy rendkívül sikeres fenntarthatósági projekt, hét például szerintem az egy csodálatos vállalkozás vagy kezdeményezés, mert igazán releváns helyi dolgokat lehet csinálni szabadon az iskoláknak, ami egy fantasztikus dolog. És persze hát az a cél, hogy minden iskola a jövőben az zöld legyen, ilyen témákra neveljen.
De akkor politikus leszel?
Biztos, hogy nem. Tehát engem semmilyen szinten nem érdekel a politika.
Oké, de hogy éred-e?
Csak inspirációval.
Rebusiness Podcast. Kapitalizmus újrahasznosítva.
Ütessük át az elméletet a gyakorlatba. Egy-egy konkrét üzleti példán mutatjuk be, hogyan működhet a tudatos és felelős gondolkodás. A cégetek könyvelője véletlenül mindenkinek elküldi a fizetési lista egy részét. Mit mondasz, mit teszel?
Hát igazából komoly sok nem érne senkit szerintem, tehát mi azért próbálunk egy alapvetően egy ilyen sávos rendszert kialakítani, ahol tapasztalathoz adott érték kvalifikáció szerint megvan határozva, hogy körülbelül milyen nagyságrendi sávokban keresnek az emberek. Ez egy nemzetközi iskola, itt azért vannak standardek Európában, hogy tényleg mit keresnek. A magyar és a külföldi hasonló kvalifikáció emberek nagyon hasonlóan keresnek, tehát én nem gondolom, hogy olyan óriási sok lenne abban, hogy ki mit keres, neki be van jelentve, meg ilyen apróságok.
De hogy ez transzparensen működik?
Nem, tehát nem publikáljuk, de én azt gondolom, hogy nem érne senkit semmi sok. Talán azzal, hogyha az én fizetésem kiderülne, az egy komoly sok lenne a rendszerben, mert az nyilván nulla.
Én azt akartam mondani, hogy biztosan azért, igen, mert az nincs.
Igen. Úgyhogy ezen kívül, igen, ugyanúgy, mint a feleségemnek, aki a társalapítójának az iskának, ő is nulla, de ő is például tanít az iskolában is, meg ilyeneket, úgyhogy.
Ez része a modellnek, vagy azért cél, hogy előbb-utóbb ebből legyen fizetésetek, vagy ez nektek soha nem lesz az?
Ezt nem tudom. A modellnek az nagyon fontos része, hogy akárki is csinál operatív munkát, az képes legyen pénzt keresni. Tehát én még elég sok operatív dolgot csinálok, és erre meg kell tudni fizetni valakit. Úgyhogy ez fontos része lesz. Arra nyilván nem, hogy mint alapítók inspiráljunk, kérdezzünk, részt vegyünk, az nyilván az nem sose lesz cél, hogy abból pénzt lehessen keresni konkrétan az iskolából.
A változáshoz te is kell lesz. Hogy tudd, mit érdemes tenni, miután kikapcsolod a lejátszót, útravalóként összefoglaltam az epizód legfontosabb gondolatait. Lehet vállalatokat arra kötelezni, hogy csökkentsék a széndioxid kibocsátásukat, de Barát Barna szerint a fundamentális változásokat a mostani gyerekek generációja érheti el. és ez azon múlik, hogy milyen oktatást, neveltetést kapnak. Szerintem ez Barát Barna a legfontosabb gondolata, akitől érdemes azt is eltanulni, hogy nem csak mer hosszú távon gondolkodni, hanem tesz is azért, hogy egyszer jobb legyen. Iskolát fenntartani nagyon nehéz, de ahhoz, hogy megértsük, kis dolgokon is múlik a változás, ahhoz elég egy méhkaptár is. A felelős üzleti működés aktuális gondolatait az E.ON segítségével hoztam el. Ez volt a Rebusiness. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy áttörést hozzunk az üzleti világba, hogy tisztességes és átláthatóbb világban élhessünk. Ha te is ezt szeretnéd, hallgass minket és mesélj rólunk másoknak is. A műsor szerkesztője Gerencsér Anna és Zádori László, a főszerkesztő Neyzer Anita, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Richárd. Piscsúr Veronikát hallottátok, ne felejtsétek, a piac nem vészel, de átalakul.
Beaton Studio.
Ez egy Beaton podcast.